kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A gender kérdés az elmúlt évek egyik központi témája lett Magyarországon is. Még népszavazáson is megkérdeztek minket állampolgárokat a nemváltásról. Mintha legalábbis ez lenne a gender téma legfontosabb eleme. A vihart jó pár éve külföldön a szélsőjobb kezdte kavarni. Nekünk idehaza leginkább a leegyszerűsítő kormánypropaganda, a stigmatizálás, az ellenségképgyártás jutott ebből. Már annak, aki beír ennyivel. Mi a gender? Talán még pontosabb feltenni úgy a kérdést, mi ma a gender? Mert az nyilván sejthető, hogy nem pusztán a nem bináris emberek és a nemváltás problémája tartozik ide. A beszélgetőtársak Maier Máté pszichológus, pár és családterapeuta, történelemtanár és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Induljunk a KH-tól. Először tisztázzuk a biológiai és a társadalmi nem különbségét. Ugye a biológiai nem az, amivel születünk. A társadalmi nem meg az, amivel definiáljuk, meghatározzuk magunkat, amiként a társadalom tekint ránk. Ezt nevezzük gendernek. Mit tartalmaz tulajdonképpen még a gender?
Nagyon sok mindent szoktunk idehozni mindenfajta szexuális kisebbségeknek az öndefiníciós kérdéseit, de szerintem a legizgalmasabb pont az, amit az előbb már elmondtál, hogy attól, hogy mondjuk valaki nő neműnek, vagy férfi neműnek születik, fiúnak születik, vagy lánynak születik, abból nem következik, hogy ő milyen férfi, vagy milyen nő lesz. Ez társadalmi korokon, kultúrákon át változott, társadalmi réteghelyzetek között is változott egy-egy korban és kultúrában, és ma nem annyira van egy uralkodó nézet arról, hogy hogyan legyünk nők, és hogyan legyünk férfiak. Tehát, hogy fiúnak születik, de férfivé válik, vagy lánynak születik, és nővé válik, de hogy ez mit jelent az ő számára a nőiség, és mit jelent a férfiség, ez már mindenképpen egy társadalmi mezőben egymással érintkezve, a szülőktől, a tágabb társadalomból, az iskolából, a médiából tanulva áll össze valamivé, és természetesen az ő személyes preferenciáit is figyelembe véve áll össze valamivé, ahogyan ő majd definiálni fogja saját magát.
Nagyon izgalmas, mert eddig úgy élhetett az utóbbi évtizedekben, vagy évszázadokban felnövők fejében, hogy ez egy nyílegyenes út. Teljesen egyértelmű a születés pillanatában meghatározott.
Hát én azt gondolom, hogy megint ez kultúra függő, mert én csak az antikvitáshoz tudok mindig visszanyúlni, hogy a férfi és a női nem mellett, azért például a görög társadalom igenis gondolkodott az androgynos kifejezésben, ami két neműt jelentett, és ennek semmi köze a hermafroditához, ami szintén egy másik kifejezés volt. Tehát úgy tűnt, hogy igenis akár biológiai nemek szintjén is megfigyelt jelenség volt az, hogy voltak olyan férfiak, akik nőies vonásokkal rendelkeztek, és olyan nők, akik férfias vonásokkal, és hát ők nem voltak nem váltók, ahogyan ma ezt nevezzük, de mégis mondhatjuk, hogy az ellentétes nemnek a elsődleges nemi jellegeit is mutatták. Nyilván ez egy kisebbség volt. Kérdés az, hogy ez hogy ítélte meg a társadalom. Ott például különleges adottságnak tekintették, nagyon sok esetben a klasszikus emberkép felettállónak, szinte isteni rangra emelték, legalábbis a hermafroditákat mindenképpen.
Amit mondasz, Ági, hogy ilyen egyenes útnak tűnt, hogy hogyan lesz valaki férfi, meg hogyan lesz valaki nő, és hogy ez mit jelent, ez milyen viselkedéseket, milyen külsődleges jegyeket, milyen társadalmi érintkezési szabályokat jelent. Ez úgy igaz, hogy amint az előbb is utaltam rá, ez réteghelyzettől függően nagyon változott. Tehát mondjuk egy újkori hercegkisasszony, vagy egy antik rabszolganő, vagy egy középkori iparos vagy feleség, az egészen más nemi szerepet jelentett valójában a gyakorlatban, hogy akkor ő azt hogyan élheti meg. Nagyon sokak fejében van egy ilyen homogenizáló, ilyen egységesítő kép, hogy akkor még mindenki tudta, hogy mi a nő, meg mi a férfi. Tudta, de annak figyelembevételével tudta, hogy milyen rangú.
mondtad, hogy egyenes út ugye a biológiai nemből az, hogy valakinek a társadalmi nemi identitás az végül is milyen lesz. Hát ez még egyszer azon múlik, hogy egy adott társadalom egy adott korban hány ilyen biológiai nemet különböztet meg, illetve mit kezd ezzel, és újra szeretném hangsúlyozni, hogy bár valóban a nagy többségre igaz a két neműség, és ilyen értelemben az egyenes út, hogy valaki férfi vagy női, de hát azért amióta ember az ember, mindig vannak eltérések. Ezeket is igenis megnevezték, és kategorizálták, és létezett transzneműség, és létezett biológiailag eltérő nemi identitás. Olyan értelemben is, ami nem mindig sorolunk ide, de hogy az aszexualitás, tehát azok az emberek, akiknek például a hormonális okoknál fogva nem alakulnak olyan jellegzetesen ki az elsődleges nemi jellegei, azokat is valamilyen önálló kategóriába lehet kezelni, és azok, akik például nem élnek szexuális életet, és akár mesterséges módon, de mondjuk szüzességi fogadalmat tesznek, és ugye szűzi életet élnek, később aztán kasztrált módon, akár eunuch formájában, azoknak egy teljesen más társadalmi rendje van, és társadalmi rangja bizonyos kultúrákban, amely egyáltalán nem alacsonyabb rendű azokhoz képest, akik a klasszikus férfi-női biológiai nemmel kapcsolódók. Tehát ezért mondom ezt, mert a társadalmi nem, az nagyon erősen kultúra függő. Tudjuk nagyon jól, hogy a papság szemében egy szüzességi fogadalomban élő, ilyen értelemben nemtelen vagy aszexuális beállítottságú embert, hát egy szent életű valakinek tekintik. A pap az egyben azt is jelenti, hogy ugye nincs nemi identitása. A szerzetesség, ami a szüzességi fogadalommal együtt jár, az egy spirituális rangot is jelent. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy ennek a társadalmi identitás részét megkülönböztessük.
Igen, nagyon fontos kérdéseket kell tisztáznunk, fogalmakat. Rengeteg új idegenhangzású szó került be a közbeszédbe az elmúlt időszakban. Nagyon sokan nem tudnak utána nézni, nem pontosak a fejükben ezek a kifejezések, ezek a meghatározások, ezért is nagyon könnyű zavart okoz, ezért is nagyon könnyű éket verni nézőpont és nézőpont közé. Tehát azt is célul tűzhetjük a mai adásban, hogy ezeket a fogalmakat tisztázzuk, hogy egy viszonylag tiszta képet kapjunk. Mert mi ugye az elmúlt évtizedekben leginkább a társadalmi szerep változások uralták a közbeszédet, hogyha a társadalmi szerepről, a genderről volt szó. Ez jelentősen megváltozott az elmúlt mondjuk bő 10 évben, transzszexualitás, queer és egyéb hasonló kifejezések uralnak mindent, és ezáltal okoznak zavart. Akkor mindjárt egy újabb fogalompár tisztázásába fogjunk, a nemi orientáció és a nemi identitás különbségét is rajzoljuk meg.
A nemi orientáció arra vonatkozik, hogy ki melyik nemhez vonzódik, tehát hetero vagy homoszexuális. A nemi identitás pedig, hogy melyik nemmel azonosul a saját született biológiai nemével, esetleg a másik nemmel, amelyikbe ő biológiai nem született bele. Ez a kettő külön válik, és ugye nagyon fontos volt a kérdés feltevésedben, hogy az elmúlt évtizedekben, amikor a gendert egyáltalán elkezdték, mint tudományos terület kutatni, akkor először ez a többségi társadalomra fókuszált, a többségről szólt. Arról szólt, hogy mennyi féleképpen éljük meg a nőiséget és a férfiságot. Viszont az utóbbi időben, szerintem ennek politikai oka van, ez eltérült arra, hogy alapvetően a szexuális kisebbségek, különösen a transzneműek helyzetét vizsgálják, mert ez talán politikailag kényelmesebb bizonyos oldalaknak egy ilyen kisebbségről beszélni, akik nagyjából az 1%-át teszik ki a társadalomnak, mint esetleg arról, hogy mondjuk a hagyományos értékrendet képviselő nők és férfiak teljesen más értékrendeket képviselnek, mint amik hagyományos értékrendek voltak, valójában sokkal progresszívabbak. Egyrészt, másrészt pedig ők már csak egy kisebbségét teszik ki a társadalomnak, nem a többség.
Tehát a politikának, elsősorban a jobb, szélső jobbnak nagyon jól jött az, hogy a társadalmi normák, a családi tradíciók felrugását lehetett ebben látni, a szétrobbantását, az ártó szándékot, és ezzel megint jól lehetett hergelni az embereket, anélkül, hogy tiszta vizet öntöttek volna a pohárba.
Így van, és szerintem mi most talán jól járunk el, hogyha nem erről fogunk elsősorban beszélni, hanem arról, amiről a gender eredetileg szólt, a többségről.
Itt mindjárt mondtad, hogy a legtöbbünknél ugye a biológiai és a társadalmi nem azonos, tehát aként élünk, amilyen neműnek születünk. Ezt nevezik cis-neműségnek, ez is most már ott van a köztudatban.
Az, hogy milyen egy szexuális orientáció, az azért nagyon-nagyon fajspecifikus. Tehát megint a humán etológus szólal meg belőlem, hogy jellegzetes módon azért a férfi és a nő az alakilag is nagyon különbözik. Tehát azzal, hogy lecsupaszottunk és szörtelenek vagyunk, de a férfiak megőriztek mondjuk legalább egy szakált, és mondjuk innentől kezdve egyértelművé válik, hogy melyik nemhez tartozik, ez például a főemlősöknél nem ennyire egyértelmű. Ott sokkal kisebb az alaki különbség, és nagyon sok olyan emberszabású majom van, akik pánszexuálisak. Tehát az a szexuális orientáció, mondhatjuk, hogy univerzális. Ez jelenti a pánszexualitás, tehát homoszexuálisak, de heteroszexuálisak is nem tesznek különbséget a nem életben, és a szocializációs közeg az azt teszi lehető, hogy mindenki mindenkivel minden formában mindent is csinál. Az embereknél nem így van. És az emberi kultúrának egy nagyon fontos része, hogy az elsődleges nemi jellegeket felerősítse, hangsúlyozza, díszítse, és egy férfi és egy nő az külsőleg és alakilag is hangsúlyozza, úgymond a nemét. Befonja a szakállát, megnöveszti a haját, úgy öltözködik, úgy díszíti magát, hogy páváskodik, ha úgy tetszik, mint a madarak, nagyon látványos külső jelekben jeleníti meg azt, hogy ő milyen nemű. De ez a nemiség, amit így megjelenítünk, ez már egy alaki dolog, ami viszont erősen meghatározza azt, hogy akkor kihez és milyen formában orientáljunk. És ez nem azt jelenti, hogy az egyiket vonzónak találjuk, mint a másikat, mert az már kulturális hagyomány és szocializáció kérdése, hogy akkor egy férfi valóban a nőhöz vonzódjon-e, vagy egy férfihez, de az, hogy meg tudja különböztetni alakilag, az egy emberi tulajdonság.
Én emlékszem, de lehet, hogy a családi legendáriumból emlékszem csak rá, egész kicsi voltam az állatkertben, az első nagyobb kirándulásunk alkalmával tudatosult bennem, hogy a madaraknál a hímek a díszesebbek, és én egy egész napot átsírtam állítólag emiatt, hogy a lányok szürkék, vagyis hát a tojók szürkék, igen, és színtelenek, és a fiúk a szépek, a díszesek, aki hívóak, és ez engem végtelen szomorúsággal töltött.
És ez azért érdekes, mert az antik kultúrákban ez jellemzően így volt egyébként, hogy a férfiak öltözködtek díszesebben, ők voltak cicomázottabbak, egyébként nem is kell olyan nagyon messze visszamenni a korban, akár a reneszánsz korig, ahol ugyanígy a férfiak sokkal hangsúlyosabb öltözékben, sokkal díszesebbek voltak, sokkal jobban hangsúlyozták a nemi jellegüket. Ugye ezek a reneszánsz kori pénisztokok, amiben a férfiak kitették a nemi szervüket, hogy az látszon, hogy hangsúlyos legyen. Ez ma elképzelhetetlen lenne, a férfiak ilyen ruhákba járnának, vagy harisnyába, hogy ezt hangsúlyozzák. Ez a fajta ilyen puritanizmus, ami inkább a reformációnak a következménye, ahol inkább rejteni kell a nemi jellegeket, és ugye minél egyszerűbb öltözködés, minél inkább rejtse a nemiséget, az pont a szexualitás ellen szól, magát a szexuális vágyat, ugye, mint a bűnnek egy ilyen alapvető forrását, elítélendő etikai normának a következménye, hogy a mai ember tulajdonképpen ennyire dísztelen vagy jellegtelenül öltözködik, és nem hangsúlyozza nemi jellegét, nehogy vágyat ébresszen a másikban.
Akkor menjünk tovább a fogalommagyarázatban, talán a transzszexualitás költözött át leginkább a közbeszédbe, és talán ezt ismerik a legtöbben, ugye, amikor a biológiai nemünktől eltérő önazonosságunak éljük meg magunkat, ezt jelenti. Miért került ez ennyire fókuszba? A politikai okokról már beszéltünk, de miért lett ez ilyen intenzíven a közbeszéd része ennek a megvitatása, de még ezt sem mondom, mert a dolog nem fair play módon zajlik.
Hát én, bocsánat, mindig az archaikus kultúrákhoz térek vissza, de hogy az, hogy egy férfi nőnek öltözzön, és egy nő férfinek öltözön, tehát kvázi legyen egy ilyen fordított nap, az szinte minden kultúrában, mint egy bolondok napján megtörtént. Tehát mindig volt az, hogy akár csak egy nap erejéig, de alakilag vagy formailag a férfiak női szerepet vegyenek fel, a nők meg férfit. Ez valahol sugallja azt, hogy az emberben ott van az a vágy, hogy megélhesse azt, hogy minden férfiben ott van a maga női komplementer párja, és megvan a nőkben a maga férfi párja, hogy akár csak egy napra is, de eljátszana gondolattal azzal, hogy milyen lenne, ha én nő lennék, vagy ha nő vagyok, milyen lenne, ha én férfi lennék, mi lenne, ha szerepet váltanák. És ez a mi kultúránkban nincs meg. Legfeljebb farsangi válokon öltözhetnek a másik nemnek És ez a fajta transformáció, ugye a transz szóra fektetném itt most a hangsúlyt. Önmagában ebben semmi, de semmi rossz nincsen. Ugye a transvestita az csak annyit jelent, hogy úgy tesz, mint hogyha másik alakú lenne, másik nemű lenne, de konkrétan biológia nem operáltatja át magát, nem vált valódi nevet, de ha valaki annyira beleragad ebbe a másik vágyott nembe, hogy úgy gondolja, hogy a maga nemi identitása alapjává válik ez, hogy onnantól kezdve ez viszont sok esetben zavart okoz. Hozzáteszem, hogy vannak kultúrák például Indiában, ahol ez a fajta transzneműség, ez egy vallásos keretben történik, és külön szó is van rá, hogy azok az emberek, akik más neműnek érzik magukat, mint a biológiai neműk, teljesen általános férfiakról beszélek, hogy női ruhákat hordjanak, és nőként is viselkedjenek, és bizony még férjük is lehet, tehát házasodnak is, teljesen női szerepet töltenek be, annak ellenére, hogy a biológiai neműk alapján férfinek kéne őket.
És megtörténik az átalakulás is? Tehát a hormonbeavatkozás, a műtétek?
Hát ma már igen, de mondjuk tradicionálisan nem, sőt, tehát nekünk ez furcsának tűnik, de szakállas nőkről beszéltünk nagyon sokáig, tehát elsődleges nemi jellegüket tekintve férfiak, de mégis női ruhákat viselnek, tehát száriba járnak, és nőként viselkednek, és női szerepet töltenek be egy családban, csak alakilag férfiak. Na ma már hormonkezelést is vállalnak, de Indiában mai napig nem szokás átoperáltatni magukat.
Mi van ennek a folyamatnak a hátterében? A transzneműség hátterében? Mi történik azzal az emberrel, aki más nemi identitásúnak éli meg magát, mint amilyennek született?
Hát, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy ez miért alakult így, akkor nem tudjuk. Hogyha arra vagy kíváncsi, hogy mit él meg a társadalomban emiatt, akkor általában sok szorongást, csökkent értékűséget, adott esetben szégyent és bűntudatot. Abban az esetben, hogyha a többségi társadalom ezzel szemben elutasító, amennyiben nyitott, toleráns, akkor ugye ezek mind nem lépnek föl.
Ez a második kérdésem, hogy miért elutasító a többségi társadalom többnyire ezzel a dologgal szemben? Miért hárítják gondolkodás és tájékozódás nélkül?
Ennek van egyrészt egy kulturális oka, amire utalt Bence, ugye a puritanizmus, meg általában a kereszténység az egy ilyen szempontból nem toleráns vallás, és annak a kulturális hagyatéka az itt él velünk, tehát ezt tanuljuk meg, hogy az a normális, hogy a nő az nőként él, és a férfiakhoz vonzódik, a férfi férfiként él, és a nőkhöz vonzódik, és az, hogy nőként él, és férfiként él, az is meg van határozva, hogy az mit jelent a gyakorlatban. Ugye erre utaltál, Ági, hogy kamaszkorodban még nem volt annyira fókuszban ez a téma, mert akkor ez még egyértelműbbnek volt látva. Tehát egyrészt van ennek egy ilyen kulturális tanult oka. Másrészt azt hiszem, hogy ebben szerepet játszik az is, amit az előbb mondtam, hogy nem tudjuk, hogy miért alakul így. Pontosan nincsen kikutatva még, meg mostanában nem is nagyon divatos ezt a témát kutatni, hogy miért lesz valaki hetero vagy éppen homoszexuális, miért lesz valaki született biológiai nemével azonos, tehát cisz, vagy éppen azt elutasító az ellenkező nemmel azonosuló, tehát transz. Ugye a pszichológia, a pszichiátria az néhány évtizeddel ezelőtt egy nagyot fordult ebben a témában, ebben a kérdésben. Ugye az amerikai betegség meghatározó kézikönyv, ugye DSM, annak az első három változatában mind a transzszexualitás, mind a homoszexualitás az betegségként szerepelt még, amit kezelni kell. És hát voltak is mindenféle kezelési próbálkozások, ezek nem voltak nagyon sikeresek.
Bizony nem.
Viszont rengeteg traumát okoztak legalább. Viszont ennek van egy reneszánsza ma az amerikai szélsőjobb körében, hogy akkor ezek mégiscsak eredményesek voltak, és hozzuk csak vissza ezeket a különféle módszereket. Sajnos. És mivel volt egy ilyen fordulat, az is egy kulturális fordulatnak volt az eredménye, ugye, hogy más kulturális értékrendet vallottak azok, akik a DSM-4-et írták már, mint a megelőzőeket, és ezt lekövette az európai gyakorlat, itt a BNO rendszert használjuk, az is lekövette ezt. Tehát volt egy fordulat, amikor egyszer csak normalizálódásra került mind a homoszexualitás, a melegség vagy leszbikusság, mind a transzszexualitás, de a transzvesztitizmus az nem. Ugye a transzvesztita az egy fetisizmus, az egy szexuális diszfunkciók vagy parafília kategóriájába tartozó eset, amikor valaki a saját nemével azonosul, aként is él, viszont számára szexuális izgalmat okoz a másik nem ruháit, vagy smink, vagy egyéb készletét magára venni, az aktus, vagy az előjáték erejéig, esetleg időnként azon kívül is, de alapvetően egy szexuális izgalom fölkeltése miatt, tehát hogy itt ez egy teljesen más történet. Ugye amikor ez a változás megtörtént a pszichiátriában, akkor az nagyjából azért volt, mert hogy a kultúraváltás az abban jelent meg, hogy más lett az alapja annak, hogy mi alapján sorolunk valamit patológia, vagy pedig normalitás körébe. És ugye az lett a mondás, hogy ami nekem és a környezetemnek nem okoz szenvedést, az életem vezetését nem hátráltatja, és egyébként bennem orvosilag kimutatható egészségkárosodást nem okoz, az nem patológia, és ez mind igaz volt a homoszexualitásra mindenképpen. Ezért az kikerült. Ugye a transzszexualitásra is önmagában ez igaz, amikor ez már hormonkezeléssel meg műtéttel jár együtt, az már egy ilyen érzékeny kérdés, abban szerintem most sincs teljesen egység még a pszichszakmán belül sem, hogy akkor ehhez hogy álljunk, mert mondjuk, ha valaki azt mondja, hogy nekem, nem tudom én, férfiként szorongást okoz, hogy kicsi a péniszem, és akkor azt át akarom műtetni, vagy nőként, hogy kicsi a mellem, vagy a szám, és azt át akarom műtetni, akkor ez a pszichszakmának a válasza erre az, hogy nem, hát fogadd el magad, fogadd el a testképedet, és akkor leszel boldog. Ugye a transzok esetében pedig akkor miért mondunk mást?
Tényleg csak a fogalmak tisztázása miatt, ugye itt Máté sok mindent mondta, az, hogy mit tekintünk ugye elsődleges nemnek, ebben valóban a kereszténység nem toleráns és nagyon dogmatikus, mert hiszen a teremtés könyvében, ugye az ő teremtés történetek szerint Isten férfinek és nőnek teremti az ember. Tehát ott van egy egyértelmű kinyilatkoztatás. Most amennyiben ugye ezt egy isteni kinyilatkoztatásnak tekintjük, az Ószövetségnek a teremtés könyvét, akkor abban nincs több nem. Megnevezve. És ez csak azért hangsúlyozza, mert szemben mondjuk egy indiai teremtés történettel, ahol nem feltétlenül férfinek és nőnek teremtetik az ember, sőt, igazából az ős istenek közül a férfiúi principiumot megtestesítő Shiva és az ő felesége Parvati, ők pontosan a szexuális egyesülés által hozzák létre azt a formát, amit Ajapánnak hívnak, és ott a férfi és a nő az egy hermafrodita alakban jelenik meg, az egyik fele férfi, a másik fele nő, de egy testben létezik, tehát abszolút létezik ez a fajta harmadik nem, amit mi egyébként itt az európai kultúrában nem tudunk elképzelni. Viszont platóni filozófiában, a Lakoma című dialógusban egy ilyen mítoszt idéz Arisztofanész, hogy hát az Istenek az emberre irigykedvén az eredeti nemtelen embert, azt egy villámmal ketté hasítják, és hát ugye a széthasadt emberi természet azért, hogy újra egyesülni tudjon, megkapja a nemi identitást. Férfira és nővé válik, viszont azt Platón nagyon hangsúlyozza, hogy ez nem befolyásolja a szexuális orientációt. Tehát attól még, hogy férfi, valakinek van egy férfi identitás tudata, attól ő lehet homoszexuális, tehát vonzódhat a saját neméhez, és ez nem patológia, tehát egyáltalán, vagy az, hogy egy nő egy másik nőhöz, tehát az, hogy hetero az ellentétes nemhez vonzódik, az inkább egy kulturális neveltetésnek a kérdése, és visszatérek még egyszer a főemlősökhöz, ahol ez a fajta pánszexualitás, tehát hogy attól, hogy én tudom, hogy milyen nemi vagyok, az nem dönti el azt, hogy milyen az én orientációm, annak sokkal nagyobb része a szociokulturális nevelés, mint amit mi most gondolunk róla.
Nyilván azért a heteroszexualitás mögött az utódnemzés programja is ott van.
Igen, ugye amit a Bence az imént mondta, az azért fontos, ha most ránk a jelenkorunkra és a nyugati civilizációs az emberekre vonatkoztatjuk, mert ugye vannak olyan sztereotíp képek, hogy nem tudom, a meleg férfi az nőies. Hát én nagyon sok nagyon férfias meleg férfit ismerek, meg hogy a leszbikus nő az ilyen férfias. Én ismerek nagyon nőies leszbikus nőket is, szóval, hogy ez egyáltalán nem feltétlenül igaz, mint ahogy a heteroszexuális férfiak sem mindig Marlboro menek, meg a heteroszexuális nők se feltétlenül Barbie babák, hogy azért ez egy kicsit ennél árnyaltabb. De hogy visszatérjek az eredeti kérdésre, drági, hogy ugye miért vált ki viszolygást, miért vált ki? Hát azt gondolom, hogy három ok miatt. Az egyik, mert van ez a kulturális örökségünk, ami nem elfogadó. A másik, azért, mert nem értjük, hogy miért van, és minden, amit nem értünk, az ijesztő, az bizonytalanságot kelt. És harmadszor azért, amire már utaltunk, mert hogy jelenleg a szélsőjobb vagy a jobb oldal egy része az politikai haszonszerzésből egy jól azonosítható ellenségképet gyárt a transznemű emberekből. A baloldal egyik szélsőséges része az meg az ő jogvédelmükre hivatkozva próbál pozíciókat foglalni, és ez szerintem maguknak, a transz embereknek egyik sem olyan nagyon jó.
A fontos kérdéshez érkeztünk, hogy a nemi önmeghatározás mennyiben belső ügy szerintetek? Tehát, hogy mindenki maga tudja saját magáról, hogy ő férfi-e vagy nő. Mert vannak, akik úgy gondolják, hogy ez nem teljesen így van.
Igen, tehát, hogy ez közügye vagy magánügy. Én személy szerint annak a pártján állok, hogy az állam hatósági eszközökkel nem feltétlenül szerencsés, ha megmondja, hogy hogyan és miként lehet valaki nő vagy férfi. A kultúránk amúgy is meg fogja mondani. Tehát a kultúránk amúgy is helyez ránk valami fajta nyomást abban a tekintetben, hogy merre is orientálódjunk, és hogyha nem arra orientálódunk, akkor hát biztosan magunkban kell keresnünk a problémát. Tehát ilyen finomabb eszközökkel amúgy is fog bennünket egy hatás érni. Ezt nem tartom szerencsésnek, ha törvényi erőre emeljük. És a másik oldalról, aki pedig azt vallja, hogy ez teljesen magánügy, és hogy ebben ne legyen semmilyen az egyénnél magasabb szinten beleszólási lehetőség, ők pedig pontosan ezt a kulturális nyomást is szeretnék megváltoztatni, tehát egy kultúraváltást szeretnének. Ami rendben van, de ez mindig egy nagyon hosszú, több generációs folyamat.
Megint annyiféle irányból lehet ezt közelíteni, itt az antropológus szólal meg bennem, hogy azért a természeti népeknél egyébként a női identitás az sokkal árnyaltabb, mint a férfi. És ennek egyszerűen az az oka, amit már az előbb te utaltál, hogy a reprodukció, ugye az utódnemzés, az valójában női leszármazási ágon számon tartható, tehát bármennyire gondolja bármelyik férfi, hogy ő az atya egy gyermeknek, az soha nem bizonyos, de az, hogy ki az anyja, az egészen. Tehát nagyon sok társadalom, természeti nép az anyági leszármazás alapján, ugye az anyán keresztül származtatja le az utódokat, nőnek az identitását igazából az anyaság határozza meg, és akkor tekinthető nőnek szembe a lányjal, amikor ő anyává válik, és ott bizonyítja a társadalomban elfoglalt nemi rangját, és a nemi identitásának nagyon fontos része az, hogy ő anya, és azok a nők, akik nem tudnak anyává válni, bármilyen kegyetlen ez, a természeti népek sorában mindig másodrangú szerepet töltenek be, valójában nem is funkcionálnak nőként, bármilyen kegyetlen ez, nem tekint ilyen értelemben egyenrangú. Sok nyelvben egyébként külön szót is használnak azokra a leányokra, akik ugyan már felnőtt korban vannak, de még mindig terméketlenek, és nem tudtak utódokat hozni a világra.
Én ehhez nagyon szívesen kapcsolódnék, mert ez nagyon érdekes, hogy a mi egyáltalán nem törzsi és archaikus kultúránkban is egy más módon, de megjelenik, visszaköszön. Tehát azok a nők, ugye ezt le is írja a pszichológia szakirodalma, azok a nők, akik nem tudnak anyává válni, azok egy öndefiníciós krízisbe kerülnek, nem azért, mert a közösség azt mondja, hogy te másodrendű vagy, a közösség adott esetben ma már nem mond ilyet, vagy a legtöbb nyugati közösség már nem mond ilyet, hanem ő saját maga. Mint hogy a férfiak, hogyha impotensé válnak, akkor pedig én nem vagyok férfi. Ott ugyanez visszaköszön a másik oldalon. Tehát, hogy ez nem csak egy kulturális dolog, hanem ez valahogy nagyon az öndefiníciónknak ma is a rész. Ezt valószínűleg kulturálisan tanuljuk meg, de annyira finom, észrevehetetlen módon, hogy én nem is tudnám hirtelen szétszálazni, hogy ez hol kerül belénk, hogy akkor kétségbe vagyunk a férfiségünket, vagy a nőiségünket, amennyiben nem tudunk szexuális aktus létesíteni férfiként, vagy gyereket szülni nőként.
Visszatérve ahhoz a kérdéshez, hogy mennyiben belső ugye nemi önmeghatározás, ugye a közelmúlt híre, hogy Skandinávia után Nagy-Britanniában is szigorítják a kiskorúak nem váltó kezelését, tehát a pubertás blokkolók szedését szigorítják. Míg 2022-23-ban az volt a hír, hogy Németországban a 14 év felettiek nem váltásakor a jövőben nem kell szakértői véleményt beszerezni. Tehát bárki kezdeményezheti ezt a jogi procedúrát, mert hogy ez zaklató tulajdonképpen is megterhelő az ilyen vizsgálatok sorozata. Tehát erre is van példa, arra is van példa, és valóban ez a belső önmeghatározás kérdése, ez mikor és min múlik? Mert tényleg sokszor van, hogy egy kamasz vagy egy tinédzser nem érzi jól magát a saját bőrében, és ez bizonyos fokig természetes is.
Ugye ez nagyon fontos kérdés, amit föltettél, ugye amiket hozol nemzetközi példák, ezek mind annak a példái, hogy hogyan tud félremenni ennek az egész történetnek a kezelése akkor, hogyha ez át van politizálva, illetve akkor, hogyha ezt a jog oldaláról is nem a mentál, tehát nem a psziché oldaláról közelítjük meg, mert az egy természetes dolog, azt minden kamasz átéli, mi is átéltük, amikor kamaszok voltunk, azt gondolom mindannyian, hogy keressük magunkat, kik is vagyunk, mi hogy is vagyunk, mi hogy is vagyunk, mi a férfiségünkkel, nőiségünkkel, ami éppen csak nyiladozik, tehát hogy melyik nemhez vonzódunk, ezek mind fölmerülhetnek kérdésként egy kamaszban, És azt gondolom, hogy erre nem feltétlenül az a jó hatósági megközelítés, hogy akkor most tegyük lehetővé, hogy akkor már 14 éves kortól átműtethesse magát, amit majd lehet, hogy megván 4 év múlva, vagy a másik véglet, hogy akkor most ezt szigorítsuk, azt szigorítsuk, hanem sokkal inkább egy ilyen támogató, segítő attitűd. Hogy arra kapjon egy fiatal képességeket, vagy ahogy ma divatos mondani, skilleket, hogy meg tudjon küzdeni a belső kétségeivel, érzéseivel, ugye ez akár belemelhető lenne az oktatási rendszer kereteibe egy ilyen mentálhigiénés szemléletmód, hogy tanuljon önismeretet, érzelemszabályozás fejlesztést, stresszkezelés fejlesztést, kommunikációt, konfliktuskezelést, mert ezek mindegyiken nagyon-nagyon tud segíteni abban is, hogy mondjuk egy ilyen belső kétséget hogyan fog tudni ő maga kezelni. És én annak a pártján vagyok, megkockáztatom, hogy a többség egyébként a szakmában is ennek a pártján van, hogy 18 éves kor előtt ilyen végleges hatásokkal járó dolgok, tehát műtétek, ilyesmik, azok nem annyira jó, hogyha vannak, mert utóbb még ez változhat benne, és inkább próbáljuk neki segíteni azt, hogy ha ő úgy érzi, hogy a másik nemhez tartozik, hogy akkor ezt el tudja fogadni, tehát egy picit lassabb úton tudjon eljutni oda.
Igen, és ennek nagyon sok oka lehet, nem csak az önmagunk keresése kamaszkorban, hanem akár egy elszenvedett abúzus, vagy bármilyen más trauma. Sok minden okozhatja azt, hogy egy tinédzser nagyon rosszul érzi magát az adott bőrében.
Igen, én újra szétválasztanám azért itt a szexuális orientációt és a szexuális identitást. Tehát az, hogy valaki melyik nemhez vonzódik, annak rengeteg a szociokulturális összetevője. De ez a vonzalom, ugye az identitás alapja is lehet, ez szintén rengeteg szociokulturális dolog befolyásolja, és lássuk be azt, hogy a nyugati típusú társadalomban mondjuk a fiatal lányokat mondhatjuk, hogy bátran, hogy favorizálják a fiúkkal szemben. Ilyen értelemben a gyermektársadalom az egy nagyon leányközpontú, biztos, hogy sokan fognak vitatkozni, sokkal több játék készül a lányoknak, sokkal változatosabb a ruházat, az öltözködést.
Ma is?
Ma is. Én úgy látom, hogy ez a babakultusz szinte elképesztő elmebaj szintjére áll, hát mondjuk Amerikában természetesen, ahol ezekből a kislányokból porcelánbabákat csinálnak, és babaversenyekre viszik és öltöztetik, tehát tényleg élő babákat, szinte beteges már. Ez egy szélsőség nyilvánvalóan, de mégis azt gondolom, hogy a fiúknak kevésbé izgalmas, vagy érdekes, vagy színes az élete, persze ezen is lehet vitatkozni, hogy...
Jó ez, hogy ilyen színes a lányok
élete. Igen, hogy ennyire színes a lányok élete, tehát én azt látom, hogy azért nagyon sok fiatal fiú tulajdonképpen egyfajta féltékenységből kezd el ez iránt vonzódni, hogy hát mennyivel érdekesebb egy lány élete ebben a kis gyerekkorban, és akár kiskamaszkorban is, mint felnőttkorban.
Több figyelem, hár óráig.
Több figyelem, több szeretet, több törődés, többfajta kulturális hatás, tényleg színesebbnek tűnik ez az élet. Hát ez alapján végleges, transformatív műtéteket végezni, vagy csak azért, mert itt van egyfajta ilyen szeretetféltés, mert ez igazából az, ez egy végzetes hiba lenne. Tehát egyetértek Mátéval itt is, hogyha most pálcát kell törni valami mellett, hogy én is azt gondolom, hogy a hormonális érés korszaka előtt, mikor valóban elkezdenek működni azok a nemi hormonok, amik az elsődleges nemi jellegét meghatározzák, az előtt bármiféle hormonkezelést vagy transformációs műtétet végrehajtani, az egy hatalmas tévedés és egy visszafordíthatatlan, hát erős szó lenne, de hiba.
Akkor folytassuk a fogalmak tisztázásának körét, az interszexualitás. Amikor a testi tulajdonságaik alapján nem lehet egyértelműen megmondani, hogy valaki férfi vagy nő. Ez abszolút genetikai, tehát született.
Uh-huh. Hermafrodita.
Hermafrodita, igen.
Tehát sehova sem sorolhatók be tulajdonképpen.
Maga ez a jelenség, hogy valaki elsődleges nem jellegektől független, vagy annyira nem jellemző rá, tehát hogy megbonthatatlan, hogy férfi vagy nő, ez azért megint azt mondom, hogy mindig is voltak erre példák. Egyik leghíresebb ugye ilyen hermafrodita példa, Echnaton fáraónak a mai napig változatlan módon ábrázolása, ahol nagyon sokáig nőnek gondolták, de kiderült, hogy ez valójában egy férfi fáraó, egy hosszú, vékony, teljesen nőies hosszú kezű, széles csípőjű, szinte melleket visel, de férfi. És csak azért idézem ezt, mert őt a szokásokkal ellentétben nem akarták direkt férfiasnak ábrázolni, szembe a korábbi uralkodókkal, ahol ugye fonott álszakállal. A fáraóknak mindig egy ilyen rituális álszakál volt ragasztva az állára, az nem egy valódi szakál, hogy ugye hangsúlyozzák a férfiasságukat. Őt nem így ábrázolják, őt ábrázolták a maga hermafrodita valóságában.
Mert az volt?
Az volt, bizonyíthatóan, és nagyon érdekes, hogy ennek ellenére felesége volt és utódai voltak. Más kérdés, hogy utána az ő kultuszát, mert ő egy vallási reformot is végrehajtott, tehát igyekeztek eltörölni pont arra való hivatkozással, hogy hát ő a tradicionális emberképnek nem felelt meg, de pont azt a eszményi ideált próbált ő megtestesíteni, hogy az istenember, ami a fáraó, az már nemek felett álló, vagy nemtelen, hermafrodita vagy aszexuális.
A queer kifejezés mit akar? Azt olvastam, hogy olyan emberek, akiknek a szexuális irányultság és a nemi identitásuk képlékeny, változó, tehát nem csupán kétpólusúként képzelhető el.
Ugye a queer az, ha jól értettem meg a fogalmat, akkor ez arra vonatkozik, hogy ő hogyan van a saját nemi identitásával. Az én megértésem szerint leginkább ez valami olyasmi, hogy például egy olyan férfi lehet queer, vagy egy olyan nő lehet queer, aki amúgy nőként vagy férfiként definiálja magát, de elutasítja a hagyományos férfi nemi szerepeket, meg a hagyományos női nemi szerepeket, tehát mondjuk a fufrus fiúk, az mondjuk egy ilyen.
És aki például, mert én meg ilyet ismertem, aki egyik nap lánynak, a másik nap fiúnak öltözik, attól függően, hogy aznap milyen hangulattal ébred, és akkor szereti, hogyha lány ruhában van, akkor lány nevén szólítják, ha fiú ruhában, akkor fiú nevén szólítják. Tehát ez a változékonysága.
Hát ugye ez a genderfluiditás...
Na, egy újabb szóhoz érkeztünk.
...kérdése. Szerintem ez ugyanazt a kérdéskört próbálja megragadni. Hát ők is nagyon-nagyon kevesen lehetnek a társadalmunkban összességében, és ez egy viszonylag újabb jelenség. Nyilván megvan ennek az a része, aki amúgy mondjuk a saját nemével olyan értelemben azonosul, hogy ő mondjuk fixen férfinak vagy fixen nőnek tartja magát, de a külsőségekben és a viselkedésben megjelenő férfi és női minőségeket azokat elutasítja.
Ez a nem bináris identitás más néven?
Igen, azt hiszem, hogy ennek lehet egy ilyen leágazása is, az én megértésem szerint, meg egy olyan is, amit te mondtál, ugye ez a klasszikus gender fluiditás megnevezés, hogy akkor egyik nap fiú vagyok, a másik nap meg lány vagyok, és az is lehet, hogy az egyik napon belül is ez még négyszer változik, és akkor hogyan viszonyulsz hozzám? Ez igazából én személy szerint azért nem tudok nagyon hogyan viszonyulni, mert egyrészt nem ismerek ilyen embert. Tehát, hogy ezzel nem találkoztam még ilyen húsfér valóságában, akiket meg tudom, hogy találkoztak, ott ez meg sokszor inkább egy ilyen provokációnak volt megélve azok által, akik találkoztak ezzel, tehát nem azok által, akik ezt csinálták feltétlenül. Nem tudom, hogy ez mennyire egy ilyen dolog-e, vagy pedig ez valóban egy belső azonosulás ezzel.
Nyilván meglehetősen ritka jelenségről van azért szó, és valóban sokan értelmezhetik provokációnak.
Hát abszolút, mert most, hogy ezt a provokációt mondod, ugye, hogy mire irányul ez a provokáció, és bocsánat, hogy itt elveszünk ugye a szavaknak a végtelen labirintusába, és esetleg egy-egy fogalmat rosszul értelmezünk. Mindig ugye mitoszok világából indulok ki, ahol mondjuk egy Zeus az végtelen formában válik szeretőjévé mondjuk a nimfáknak, akik akár hattyú alakjába menekülnek, vagy fák alakjába menekülnek, de maga a szexuális erő, amit Zeus ugye a férfiasságával képvisel, mint teremtő erő, az válogatás nélkül, ahogy mondtad, képes mondjuk egy fával szeretkezni, vagy egy állattal, vagy egy állati alakkal, emberi alakkal, és ilyen értelemben nem tesz különbséget. Én azt látom, hogy azokban a kultúrákban, ahol ezek formailag is megjelennek, és ahol például ugye szándékos ez a fajta nemváltás, ahogy most mondod, hogy egyik nap férfinak öltözik, másnap nőnek öltözik, az mindig provokáció valóban, de valamire fel akarja hívni a figyelmet, és nagyon gyakran ezeknek van egyfajta spirituális ébresztő hatása, hogy miért viselkedik úgy valaki, hogy egy másik nemű. Ugyanis ezek mindig azt a célt szolgálják, hogy egy kicsit ébresztő hatásúak legyenek, és rá elmutassanak a szemlélőnek, hogy ne azzal azonosíts engem, mint aminek látszom. Ne a külsőségeimmel, ne a, akár az elsődleges nemi jellegem alapján, vagy az öltözködésem alapján ítéld meg, hanem nézz a látvány mögé, nézz a formai megjelenés mögé, és láss engem abban a tiszta alakban, ami független attól, hogy én férfi testben, vagy női testben nyilvánulok meg, férfinak öltözködöm, vagy nőnek öltözködöm. És nyilván ennek aztán a legegyszerűbb leegyszerűsítése az, amit mondjuk nagyon sok keleti vallásnál látunk, hogy teljesen eltüntetik a mindenféle nemi identitásra utaló jelet, tehát leborotválják a fejet egy kopasz fejjel, egy teljes testet takaró lepelben, megmondhatatlan, hogy az az ember, az most férfi vagy nő, és nincs is jelentősége, hiszen pont ez a fajta öltözködés pont ezt utalja, hogy ő már túl van ezen a fajta nemi identitáson.
Ezek egy megállapítást, mi a véleményetek róla? A tudományos megközelítés szerint a nemiség, sem a biológiai, sem a társadalmi, nem bináris kategória. Tehát ebből következik, hogy a megélése, a nemi azonosság sem lehet kétpólusú, statikus és eleve elrendelt.
Hát ezzel azért muszáj megint vitatkoznom annyiban, hogy a polaritás az azért minden emberi civilizációnak alapja, mint egy ilyen univerzális alaptörvény. A természeti világunknak az alap megfigyelése az, hogy a nappalt éjszaka követi, az éjszakát a nappal, és pusztán a fénynek ez a periodikus váltakozása állítólag már befolyásolja azt, hogy vannak éjszakai állatok, vannak nappali állatok, az, hogy van növekedés és van alvás, hogy ez a fajta polaritás, ez ott van a mi világunk fundamentum, egyszerűen azzal, hogy forog a föld. Tehát az, hogy alapélményünk az, hogy megkülönböztessük és szembeállítsuk ezeket a polaritásokat, ez elvezet ez a duális világképhez. És hogy most ez okozza ugye a nemi kettőséget, az nyilván túlzás. De az, hogy így gondolkodjunk, hogy keressük ezeket a komplementer párokat, és szembeállítsuk a nappal az éjszakát, a napot, a holddal, ez kikerülhetetlen, és ez mindig is így volt, amióta emberi civilizációk léteznek.
Jó, de még hozzáteszi azt is, hogy az identitásunk az egyik legizgalmasabb pszichológiai konstrukció, amely folyamatosan történetekben és narratívákban épül fel és alakul át.
Csak hangosan bólogatni tudok, ez maximálisan így van. Én érteni vélem ezt a kijelentést, hogyha a biológiai szintjét nézzük, akkor amiről ma már itt beszéltünk az adásban, hogy a legtöbben férfinak vagy nőnek születünk, de van, akik mind a két nem jegyeit magáhordozva, ugye most interszexuálisnak kell mondani, korábban hermafroditának neveztük, tehát hogy ilyen emberek is vannak biológiailag. Tehát ilyen értelemben az állításnak az első fele az igaz, még hogyha a harmadik az egy nagyon kicsi halmaz is. A másik, hogy ugye az identitás kérdése az sem bináris, az meg annyira így van, hogy amit talán leginkább már csak a következő adásban tudunk igazából kibontani, ami a többségről és nem a kisebbségről szól, hogy azt, hogy milyen férfinak lenni, milyen nőnek lenni, hogy kell férfinak és hogy kell nőnek lenni, az annyira sokszínű, hogy hát az nem kettő, hanem nincs annyi újunk szerintem, hogy összeszámoljuk.
Én azért még a névadást ide hoznám, mint egy nagyon fontos, ha már nemi identitásról beszélünk, hogy megint minden kultúrában az a bábáknak a feladata volt, hogy deklarált módon ráolvassák valakire, hogy akkor most mi született, hogy ez egy fiú vagy egy lány, és akkor, amikor már felmutatták mondjuk a közösségnek, és most kitárt karokkal egy képzetbeli csecsemőt tartok itt a kezembe, és azt mondták, hogy fiam született, vagy lányom született, és őt úgy fogják hívni, hogy, és már ráolvassák egy férfiúi nevet, vagy egy női nevet, ezzel gyakorlatilag eldőlt egy klasszikus kultúrában, hogy őt hogyan nevük, független attól, hogy egyébként mi volt a lábak között. És hát nyilván számtalan mitosz vonatkozik arra, amikor szándékosan elrejtik a nemét, és akkor fiúnak nevelik, miközben lány, vagy lánynak nevelik, miközben fiú, és akkor később ébred erre rá. Ami mutatja azt, hogy mennyire fontos azért, hogy ez egy döntés. És itt jön az, hogy ez egyéni vagy közösségi. Klasszikus kultúrákban ez egy közösségi döntés volt. Nem az egyén döntött el, hogy ő milyen nemű lesz.
A Akkor beszéljünk a gendersemleges nevelésről, mert hogy az is központi kérdés manapság, rengeteg támadás éri, persze nyilván a politika révén, mert hogy azért Magyarországon sokkoló volt, ahogy ehhez a kérdéshez viszonyultak, egy csomó kérdést kontextusából kiragadva átemelve a nyugati kultúrkörből, csak azért, hogy az embereket kvázi félrevezessék ezzel és megzavarják. Hát ez az egész fóliázás, meg ez a szörnyűség, ami e körül zajlott, vagy akár még zajlik a mai napig is. Szóval akkor a gendersemleges nevelés mit is jelent, és mit szolgálna?
Mielőtt erre rátérnék, és teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ez a fóliázás, meg ez a fajta hiszti, ami e körül volt, az egyszerűen nonsens. De az, hogy ha visszamegyünk mégis oda, hogy egy természetes igény minden kultúrában, hogy ezeket a klasszikus nemi sztereotípiákat valamilyen alaki formában megjelenítse. Egy görög kultúrában Héraklész, mint isteni hős és a férfiúi cselekedeteknek a mintája, hát bocsánat, egy antik kultúrában egy görög fiú, az Herkulest vette példának, és legyél te is olyan, mint ő, mert bátor, erős, férfias, stb. A nő vagy, legyél olyan, mint Afrodité, vagy mint Heléné, bájos, törékeny, stb. Tehát ezek orientációs alapok. Én minden kultúrában így van, a miénkben is, csak most már úgy nehezebb rámutatni, hogy olyan legyen, mint az Arnold Schwarzenegger, csak mondok valamit, mondjuk egy modern, ilyen klasszikus hústömeg férfi, az a férfi, hogy nál is legyél olyan Taylor Swift mondjuk, mint énekesnő, most ez jut eszembe hirtelen. De hogy ezek a poszterek ugyanúgy kint vannak minden tinédzsernek a szobája falán, és keresi ilyen értem a külső alakokat. Kérdés, hogy ez jó-e? Kell ez? Ha egy fiú mondjuk ilyen formai alakokba keresi az ideált, akkor azt kell mondani, hogy hát ez helytelen, mert nem minden férfi olyan, mint az Arnold Schwarzenegger, és lehet, hogy te se leszel olyan, és nem minden nő olyan, mint a Taylor Swift. Az érzékenyítés az biztos, hogy nagyon fontos, hogy hát ezek az ideálok, ezek csak ideálok, ezek sztereotípiák, és ezekről már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy ha tetszik, ha nem, ott vannak bennünk, és egyetemes kulturális mintákat adnak nekünk.
Hát biztos, hogy hatnak ezek a minták, de ugye a legnagyobb támadás a gendersemleges nevelést abban érte, hogy meleg vagy transz gyerekeket nevelnek majd, pedig hát korán sem erről szól, hanem arról, hogy a születési nemétől függetlenül kibontakozhatassa a saját személyiségét.
Bocsánat, Máté, mindjárt átadom azt, de muszáj újra felháborodnom azon, hogy megint a nemi identitás és a nemi orientáció nem ugyanaz. Tehát, ahogy a Máté is mondta, hogy rengeteg férfias férfi lehet homoszexuális, és rengeteg nőies nő lehet leszbikus, ennek semmi köze ahhoz. Tehát ő nyugodtan követhet férfias mintákat, azzal ellenőrül, hogy a saját nemét érzi vonzónak. Tehát ez a fajta ilyen fóbia, hívjuk így.
De ez a legegyszerűbb, az összemosás, az összehagyválás.
Én is hadd kezdjem itt, és akkor megérkezem, ígérem a gendersemleges neveléshez nagyon gyorsan. Tehát azt, hogy miért lesz valaki hetero vagy homoszexuális, transzexuális vagy cisszexuális, ezt még nem egészen tudjuk. Nem születtek olyan kutatási eredmények, amik egyértelműen ezt eldöntötték volna. De azt viszont tudjuk, mert ezt azért sikerült kiszűrni, hogy ez nem a nevelés okán történik így. Tehát mondjuk, aki meleg, vagy aki transz, ő már viszonylag kisebb korában is érzékeli, hogy a másik nemhez vonzódik, vagy hogy a másik nem nemi szerepével azonosul. Aztán ez egy hosszabb út, amíg ez egy identitással benne megérik. Ezt egy kisebbségi identitásnak szokták megélni, ezzel nagyon sok szorongás jár együtt, ugye a coming out jelenség, amikor ugye előjön és elmondja, kiknek mondja el, mikor mondja el, hogy mondja el, ugye ez nem egy egyszeri alkalom általában, hanem több körben történik, akár az egész élete során sokszor kerülhet olyan helyzetbe, hogy akkor coming out-olnia, ő úgy érzi, hogy kell, vagy szeretne. Tehát, hogy ez egy nem vágyott, nem preferált, akár önmaga számára is feszültségekkel terhes pozíció, hogy akkor én fiúként nőnek, vagy lányként fiúnak érzem magam, vagy a saját nememhez vonzódok. Ez egy, pláne kulturálisan is ez egy elítélt, üldözött pozíció, de kettő, ami kultúránkban, szóval, hogy ez egy annyira negatívan stigmatizált dolog, hogy erre nagyon nehéz lenne nevelni is valakit, hogy értjük, hogy egy fehér gyereket fogunk feketének nevelni, akármit is csinálunk, nem fogja annak tartani magát, mert az is egy identitás, ugyanúgy, mint a nemi gendersemleges nevelés. Ugye a gender semleges nevelésnek, hogy jól értettem meg a fogalmat, akkor az lenne a filozófiája, hogy a nemi sztereotípiákat negatívnak, rossz dolognak tartja, és ettől szeretné megszabadítani ugye a kisfiúkat, kislányokat, hogy ők majd máshogy tudjanak kisfiúk és kislányok lenni, úgy, ahogy az nekik a legjobb, hogy ki tudjanak bontakozni.
Nem rózsaszín ruhát veszünk a lánynak, nem kéket a fiúnak, nem fiús játékot a fiúnak, nem lányos játékot a lánynak, azokat a valóban sztereotípiákat nem nyomjuk a fülükbe, amiket anyáinktól, nagyanyáinktól magunk is hallunk, hallottunk.
Így van. Ugye ez a gyakorlatban, ez mindig valamilyen fajta uniszexizmus, vagy egy uniformizálás felé vezet. Tehát, hogy akkor mondjuk mindegyik legyen szürke, és mindegyik játszon építőkockával mondjuk, mert akkor majd ő fölfedezi magának a lányságot, vagy a fiúságot. Én ezt a koncepciót egy picit naívnak tartom, abból a szempontból, hogy azok a kisfiúk, meg azok a kislányok, még ha otthon ezt így is csinálják, azért ki fognak lépni időnként az otthon falai közül, nem feltétlenül fizikálisan, mert lehet, hogy a digitális falak közül hamarabb lépnek ki az okos eszközök révén, és ott fogja őket az egyébként többségi társadalom, a többségi kultúra benyomás halmaza érni, amit Bence mondott a poszterekről. Persze nyilván vannak unisex hősök is, az ő posztereiket is ki lehet tenni a falra, de mire oda eljut, hogy ő bármit kitegyen a falra, már egy csomó tipikus fiú és tipikus lány viselkedési normát és megjelenési normát fog magába szívni. Ezért szerintem megvalósíthatatlan, ezért tartom naívnak.
És törekedni rá?
Meg lehet próbálni, de ide tartozik a másik megjegyzésem, hogy az a fajta ugye, liberális nevelési elvnek a szélsősége, tehát ez nem a liberális nevelési elv, hanem annak egy szélsősége, igazából inkább már libertinus, ami azt mondja, hogy hát ez a felnőtt világ ez úgy, ahogy van, romlott és rossz, és a gyereknek hagyjuk meg, hogy ő majd Maugliként itt fölfedezze ebben a nagy dzsungelbe magát, meg a világot, és semmit nem mondjuk meg neki mi, hanem hagyjuk, hogy ő fölfedezze. Ez a gyakorlatban rengeteg szorongással jár a gyereknek, ugyanis a gyerekek borzasztóan igénylik ezt, évtizedek óta rengeteg pszichológiai kutatás kimutatta, borzasztóan igénylik a fogódzókat. És ha nem adunk nekik fogódzókat, és szerintem a nemi szerepek kapcsán is vannak fogódzók, ezeket lehet rossznak tartani, ezekkel lehet vitatkozni, de hogy valamilyen fogódzókat kell adni, és igazából ez a gendersemleges nevelés ezt nem tudja kikerülni, tehát ő is ad fogódzókat, ő azt a fogódzót adja, hogy te legyél unisex. Ő ehhez ad fogódzót. Csak közben nem ezt fogja látni a tévében, meg a YouTube videókba.
Én Mátéval értek egyet, hogy a gyerekeknek nagyon kell a minta, és ők ezt maguk is szabadon választják. Ugye én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy két fiam is, egy lányom is van, és ők kis korkülönbséggel együtt nőttek föl, voltak fiús játékok, lányos játékok, hogy ki mihez nyúl, azt nem mi mondtuk szülők, hogy most akkor a fiúk ne játszanak a lányunknak a lányos játékaival, vagy babáival, vagy babaházával, vagy bármivel. Egy szobában ott volt minden, választották volna ezt, de nem ehhez nyúlnak. És nem azért, mert én adtam a kezébe a kis lovagot mondjuk a Dupló Legóból, és nem a hercegnőt, ő választotta ezt, mert már ott keresi azt, hogy mivel azonosul. Én azt gondolom, hogy ösztönösen vonzódunk ezekhez a mintákhoz. Lehet erre törekedni kicsit úgy, mint a Waldorf pedagógiában, ahol olyan babákkal játszanak, amik nincs arca, nincs nemi jellege, és akkor azt várják, hogy a gyerek fantáziája vetítse rá, hogy az milyen, de attól a gyerek rá fogja vetíteni azt a fantáziát. Most az, hogy mi alakot adunk-e neki, előre megformáljuk, vagy hagyjuk, hogy ő formálja meg, én úgy gondolom, hogy ösztönösen megformálódnak ezek bennünk.
Köszönöm szépen. Akkor a mai adásban a gender lényegének csak egy szeletéről beszéltünk, a biológiai és társadalmi nemek kisebbségeiről. A következő adásban, ahogy Máté ezt már megígérte, beszéljünk a többségről, tehát még mindig a gender témával folytatjuk. Majer Máténak és Tarpence Lászlónak köszönöm, ahogy Rózsa Egyi Gábornak és Horváth Ádámnak is. Hallgatóinktól búcsúzom, Sugár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.